miért nem ismertem föl őket már előbb, mielőtt jöttél? És miért csak annyit tudtam, mi a hamis, de azt nem, mi a helyes? Mert hogy ez az értelmezés a helyes, afelől a leghalványabb kétség sincs lelkemben, és két-egy álmom hajszára fölismeri magát az értelmezésben. Te valóban ihletett bárány vagy, de határozottan sajátságos, mert nem vagy a mélység kötő példájának rabja, és nem jósoltál előbb átok időt, aztán áldás időt, hanem megfordítva. Előbb az áldást, és azután a megpróbáltatást. Ez az eredeti. Te voltál az országok ura, felelte József, és rajtad állt. Mert te álmodtál, mégpedig előbb kövér tehenekről és kalászokról, és azután a nyomorúságosokról. És te vagy egyedül az eredeti. Amenhotep kikászálódott széke mélyéből és talpra ugrott. Különös vastag vékony lábán, melynek combja áttetszett a batiszton, gyors léptekkel anyjának széke elé sietett. Anyám, szólt, királyi álmaim megoldódtak, és immár tudom az igazságot. Ha a tudós ostobaságokra gondolok, amelyeket előbb igazságként akartak felségem nyakába varni, a lányokra, városokra, királyokra és a 14 gyermekre nevetnem kell azon, ami nemrég hitványsága miatt csak nem kétségbeesésbe kergetett. De most, hogy hála ennek a próféta ifjúnak ismerem az igazságot, csak nevetni tudok rajtuk. Az igazság minden esetre komoly. Felségem híradást kapott, hogy íme 7 esztendő jő, és nagy bőség lesz egész Egyiptomban, azok után pedig következik az éhség 7 esztendeje annyira, hogy egészen elfeledkeznek az előbbi bőségről, s az éhség megemészti a földet, miként a sovány tehenek megemésztették a kövéreket, és az üszkös kalászok az aranyosakat, mert ez egyúttal annak a megjelentése is, hogy nem ismerszik meg az előbbi bősége földön az utána következő éhség miatt, mely nagyságával megemészti a bőség emlékét. Ezt a kinyilatkoztatást kapta Fáraó álmai által, amelyek egyek, és ezt a híradást, mint az ország anyja. Alig is értem, hogyan maradhatott ez homályban előttem mindeddig az óráig. Most hát napfényre került ennek az igazi, jól lehet sajátságos báránynak a segítségével. Mert amennyire szükség volt rám, hogy a király álmodhassék, épp oly szükség volt rá, hogy a bárány jósolhasson, és létünk csak találkozó pontja nem létnek és mindig valónak, és időbeliségünk csak eszköze az örök létnek. De mégsem egészen csak. Mert kérdés és probléma, amelyet atyám házának bölcsei elé terjeszthetnék, vajon az időbeli egyes és sajátos kap-e nagyobb értéket és méltóságot az örökké valótól, vagy ez az egyes sajátostól? Ez a ma szép kérdések egyike, amelyeket nem lehet megoldani, úgyhogy elmélkedésük az esti szürkülettől a hajnalig sem érne véget. Abba hagyta, mert látta, hogy telje fejét rázza. Neni, szólt a királynő, felséged javíthatatlan. Megkínosztál bennünket álmaiddal, amelyeket országos fontosságúaknak ítéltél, és erőnek erejével értelmezésüket kívántad, nehogy akadálytalanul értelmezzék önmagukat. Most pedig, amikor az értelmezést megkaptad, vagy azt hiszed, megkaptad, úgy teszel, mintha ezzel minden rendben is volna, mi alatt kimondod, már el is felejted a híradást, és szép megoldhatatlanságokba és távol fekvő elvontságokba gabajodol. Ezt nevezed anyainak. Még apainak is alig nevezhetném, és nem tudok várni, amíg ez itt visszatér oda, ahonnan jött, és egyedül leszünk, hogy bosszúsan meg ne incselek az anyai trónról. Lehetséges, hogy ez az igazlátó érti a mesterségét, és amit meglátott, szintén lehetséges, hogy váltakozva bő és szűkös idők után a kenyéradó nem öntött ki és megtagadta áldását a mezőktől ismételten is, úgyhogy az országot ínség és drágaság folytogatta, előfordult. Sőt, valóban előfordult 7-szer egymás után is. Egykori királyi nemzetségek évkönyvei feljegyeztek ilyen esetet. Lehet, hogy előfordul megint, és ezért álmodtál róla. De talán azért álmodtál róla, mert bizonyosan elő fog fordulni. Ha ez a vélemény egy gyermekem, akkor anyád csodálkozik, hogy noha örvendezel a megkapott értelmezésen, és azt képzeled, bizonyos értelemben te vagy a szerzője ahelyett, hogy rögtön összehivatnád nagyjaidat és tanácsosaidat koronatanácsra, és gondolkoznál velük a rendszabályokon, miként lehetne a fenyegető veszedelem ellen védekezni, azonnal tékozló szemlélődésekbe tévedsz például a nem lét és örök lét találkozó pontjáról. De mamácska, hiszen van időnk, kiáltott Amenhotep élénk mozdulattal. Ahol nincs tékozolni való idő, ott persze nem lehet tékozolni, de mi megtehetjük, mert bőviben vagyunk az időnek, 7 esztendő. Az éppen a nagyszerű, ami miatt táncolhatnánk és kezünket dörzsölhetnénk, hogy ez az egyéni bárány nincs kötve a bosszantó mintaképhez, és nem jövendőlt átok időt az áldás idő előtt, hanem előbb áldás időt, méghozzá 7 esztendőset. Jogosan korholnál, ha a szárasság és a csontbőr tehenek kora már holnap elkezdődne. Akkor persze egy pillanatot sem lehetne veszíteni, hanem segítségre kellene gondolni, és megelőző rendszabályokra, no a felségem őszintén szólva, rossz termés ellen semmiféle megfelelő rendszabályt nem tud elképzelni. De mivel előbb a bőség 7 esztendeje vár ránk a feketeség birodalmában, és ezen közben a nép szeretete fáraó anyasága iránt, mint eleven fa fog növekedni, amely alá leülhet, és atyának tanítását hirdetheti, nem látom be, miért rögtön az első napon. Szemed beszél, jövendőmondó, szakította félbe szavát, és szólni vágyó a tekinteted. Van valami hozzáfűzni valót közös értelmezésünkhöz? Semmi, felelte József. Csak az a kérésem, bocsásd vissza szolgádat helyére a börtönbe, amelyben robotolt, és a verembe, amelyből kihúztad álmaid miatt. Mert munkája véget ért, és jelenléte nem illendő tovább a nagyok helyén. A lyukban fog élni, és az aranyos óra emlékéből táplálkozni, amikor fáraó az országok szép napja előtt állt, és a nagy anya előtt, aki csupán a szó kényszeréből nevezek meg második helyen, mert a szó az időjé, és az egymás utánságra van utalva, nem mint a kép, amely az egymás mellettiség élvezője. De mivel a megnevezés az időnek szolgál, az első a királyt illeti, de a második sem második, mert az anya a fiú előtt volt. Ennyit a sorrendről. Ahová pedig csekélységem most visszatér, ott gondolatban tovább szövöm a nagyok beszélgetését, amelybe a valóságban belekotyogni bűnös dolog lenne. Fáraónak igaza van, ezt mondom majd magamnak hangtalanul, ha örül a megfordításnak és a szép haladéknak, amely megelőzi az átok időt és a szárasság éveit. De az anyának is, aki előtte volt, helyes véleménye is intelme, hogy rögtön az áldás haladék napjától kezdve és az értelmezés napjától kezdve szükséges a gondolkodás és tanácskozás a bekövetkező csapással szemben, nem azért, hogy elfordítsuk, mert Isten határozata el nem fordítható, de hogy előrelátással ráeszméljünk és elébe vágjunk. Mert az ígért áldásidő értelme nem csak a haladék és az erőmerítés a megpróbáltatás viselésére, hanem teret ad a gondoskodásra is, és egyetlen eszköze a rendszabályoknak, hogy minden esetre meg lehessen nyírbálni a baj fekete madarának szárnyait, és fölfogni a bekövetkező csapást, szembeszállni vele, és lehetőleg nem csupán kordában tartani, hanem azon felül talán még áldást is nyerni általa. Így vagy hasonlóan fogok szólni magamhoz tömlöcömben, mert szavaimat a nagyok beszélgetésébe keverni több, mint illetlenség lenne. Milyen nagy és gyönyörű dolog az előrelátás, kiáltok majd halkan, amely végül még áldásra fordíthatja a bal sorsot. És milyen kegyelmes Isten, hogy a királynak olyan széles áttekintést enged az időben álmaink keresztül, nem csak 7 esztendőre, hanem mindjárt 14-re. Ebben rejlik az előrelátás engedélye és parancsa. Mert a 14 az időben 1, noha 2x7, és nem a közepén kezdődik, hanem az elején, azaz ma, és ma van az áttekintés napja az egészen. Áttekintés pedig tudatos előrelátás. Csodálatos, jegyezte meg Amenhotep. Beszéltél most, vagy nem beszéltél? Beszéltél, noha nem beszéltél, csak meglesetted gondolataidat, mármint azokat, amelyeket gondolni jónak gondolsz. És mégis annyi, mintha beszéltél volna. Úgy hiszem, holmi kópé találmányról van itt szó, s valamit kitaláltál, ami még nem volt. Egyszer minden először volt, felelte József. De nagyon rég ideje már, hogy van tudatos előrelátás és a haladék értelmes kihasználása. Ha Isten az átok időt helyezte volna az áldás idő elé, és az már holnap elkezdődne, nem volna mit tanácsolni, és nem volna mit tenni. És amit a pejva évek okoznának az emberek között, azt az elkövetkezendő bőség sem tehetné jóvá. De most fordítva van. S van idő, nem arra, hogy felcseréljük, hanem hogy a szükséget jóvá tegye a bőség. Bőség és szükség között kiegyenlítést teremtsünk, takarékoskodva a bőségben, és ekként kenyeret adva a szükségben. Ez az útmutatás, amely a sorrendben rejlik, hogy előbb a kövér tehenek emelkedtek ki, és azután az ösztövérek, és az áttekintés ura van hivatva és elrendelve arra, hogy a szükség kenyéradója legyen. Úgy gondolod, élelmiszert kell fölhalmozni és csűrökbe gyűjteni, kérdezte Amenhotep. Nagy stílűen, szólt József határozottan. Egészen más méretekben, mint valaha is történt, mióta az országok fennállanak. Az áttekintés ura legyen a bőség fegyelmezője. Szigorúan bánjon vele, és vegye el tőle azt mindaddig, amíg tart, amire szüksége van, hogy azután ura lehessen a szükségesnek is. Fáraó a bőség forrása, és a nép szeretete könnyen el fogja viselni, ha nyomasztó szigorral gazdálkodik a bőséggel. Amikor pedig a szükségben majd adni fog, akkor nő csak meg igazán a nép hívő szeretete, hogy a király odaülhet árnyékába és taníthat. Az áttekintés ura legyen a király árnyékadója. Amikor ezeket mondta, József szeme véletlenül találkozott a nagy anyájéval, a vékony, sötét királynőjével, aki még mindig egyenesen és isteni fegyelemmel zárt lábbal ült magas székén. Találkozott az okos, éles tekintetű szemekkel, amelyek sötéten csillogva a sötétben rászegeződtek, míg fölvetett ajkának árkai gúnyos mosolyra húzódtak. József komolyan leeresztette pilláit a mosoly előtt, némi illedelmes hunyorgással. Ha jól lestem meg gondolataidat, mondta Amenhotep, úgy véled, és ezen a ponton egyetértesz az anyával, hogy azonnal és késlekedés nélkül sorakozóra hívjam nagyjaimat és tanácsadóimat, hadd süssék ki, miként kellene megfegyelmezni a bőséget, hogy legyűrjük a szükséget. Fáraónak, felelte József, nem volt éppen különös szerencséje a sorakozókkal, amikor kettős királyi álmát kellett értelmezni. Maga értelmezett, és akkor rátalált az igazságra. A híradást csak ő kapta meg, és csak övé az áttekintés, csak neki van joga gazdálkodni az áttekintéssel, és megfegyelmezni a bőséget, amely megelőzi az aszályt. Szokatlan és sohasem volt rendszabályokat kell alkalmazni, ami terjedelmüket illeti, mert sorakozókból csak mérsékelt szokásosak szoktak kisülni. Ugyanaz álmodott és értelmezett, ugyanaz határozzon és hajtson végre. Fáraó nem hajtja végre azt, amit határozott, jegyezte meg hűvesen Telje az anya, miközben keresztül nézett József és a fia között. Ez tudatlan elképzelés. Föltéve, hogy elhatározná is saját akaratából azt, amit az álmok szerint határoznia kell, azaz még előbb, föltéve, hogy ezek szerint az álmok szerint kell határozni, végrehajtását a nagyok kezébe teszi, akik erre vannak rendeltetve. A dél és az észak vezíreinek, a magtárak és istállók felügyelőjének és a kincstár elöljárójának kezébe. A veremben, mondta József elcsodálkozva, pontosan így szándékoznék beszélni magammal, amikor a nagyok beszélgetését gondolatban folytatnám, és hajszálnyira ezeket a szavakat beleértve a tudatlan elképzelést fordítanám magam ellen, és adnám a nagy anya szájába bűnhődésemül. Büszkévé tesz a tudat, hogy ő szóról szóra azt mondja, amit én mondattam volna vele egyedül az odvamban. Szavát magammal viszem, és amikor odalen élek és táplálkozok majd a fenséges óra emlékén, lelkemben így felelek és beszélek. Tudatlanok mind az én elképzeléseim, de egy kivétel akad. Nem gondolom azt, hogy Fáraó az országok szép napja maga hajtsa végre azt, amit elhatározott, és ne bízza inkább kipróbált szolgáira a végrehajtást mondván, én vagyok Fáraó, te pedig légy olyan, mint én, és teljhatalmat adok neked ebben a dologban, amelyben kipróbáltalak, és légy közvetítő köztem és az emberek között, miként a hold közvetít nap és föld között, hogy áldásosra fordítsd azt, ami végzetes számomra és országaim számára. Nem. Nem olyan általános az én tudatlanságom. Ez az egy kivétel, és lelkemben világosan hallom, amint Fáraó így beszél, nem többhöz, hanem csak egyhez. Én pedig tovább szólok, amikor senki se hall. A több nem jó ilyen esetben. Egy legyen az, mint a hold is egy a csillagok között, a fönn és len közvetítője, aki ismeri a nap álmait. A rendkívüli rendszabályoknak már annak megválasztásánál el kell kezdődniük, aki keresztül viszi őket, különben nem lesznek rendkívüliek, hanem mérsékelt szokásosak és elégtelenek. És miért? Mert nem hittel és tudatos előrelátással vitetnek majd keresztül. Meséld el többieknek álmaidat, hiszik is, nem is. Mindegyikben csak egy rész hit és egy rész előrelátás lesz, és a részek együtt sem teszik ki az egész hitet, és nem adódik össze belőlük a teljes előrelátás, amely szükséges, és amely csak egyben van meg. Azért Fáraó szemeljen ki egy értelmes és bölcs férfit, akiben az álmok szelleme él, az áttekintés szelleme és az előrelátás szelleme, és tegye Egyiptom földjén gondviselővé e szavakkal: légy olyan, mint én, hogy mint a dalban elmondják róla, ő volt az, aki mindent látott az ország határokig, és aki bőséget megfegyelmezte, sohasem volt rendszabályokkal, hogy árnyékot adhasson a királynak a szükség napjaiban. Ezek az én jövőbeli szavaim, amelyeket mondani fogok magamnak a veremben. Mert itt az istenek előtt beszélni a legdurvább kotnyelesség volna. Elbocsátja most Fáraó szolgáját orcája elől, hogy a napfényéből visszatérjen az árnyékba. És József a méhecskés függöny felé fordult, és kinyújtotta karját arra felé, mintha kérdezné, átmerte rajta. Hogy az istennő anyaszeme éles pillantást vetett rá, s ajka körül a világismerő redők gúnyos mosolyra mélyültek, arra szándékosan nem vetett ügyet. Nem hiszek bennük. Ne menj, mondta Amenhotep, maradj még kissé, barátom. Nagyon ügyesen hangicsáltál találmányodon, hogy beszélni lehet nem beszélve, vagy nem beszélni és mégis beszélni, gondolatainkat lesetve el, és azon kívül, hogy rávezetted felségemet a királyi álmok értelmére, még ezzel az újítással is megörvendeztettél. Fáraó nem bocsáthat el jutalmazatlanul. Csak nem gondolod ezt. Csupán az a kérdés, mivel jutalmazzon meg. Ezzel felségem sincs még tisztában, mert hogy például csak ezt a teknős békalantot, a csínyek urának találmányát ajándékozzam neked, az véleményem szerint, és nyilván a tiéd szerint is túlságosan kevés lenne. Minden esetre vedd át egyelőre, barátom, vedd karodba, nagyon jól illik hozzád. A nagyügyes engedte át Jós testvérének, s te Jós vagy hasonlóképpen, egyébként pedig ügyes is. Ezen kívül azonban nagyon gondolkozom rajta, hogy udvaromnál tartsalak, ha nincs ellenedre, és valami szép címmel tüntesselek ki, mint például a király első álom fejtője, vagy ilyesmi, valami pompázó, valami igazi nevedet elfedné, és egészen elfeledtetné. Tulajdonképpen hogyan hívnak? Nyilván Ben Eznének, vagy Nekatijának teszem föl. Ahogyan hívnak, felelte József, nem úgy hívnak. És sem anyám a csillagszűz, sem atyám az Isten barát nem nevezett úgy. De mióta ellenséges testvérek verembe löktek, és atyám számára meghaltam, mivel hogy alálogtak ebbe az országba, az, ami vagyok, új nevet vett föl. Neve most Azarszif. Érdekes, vélte Amenhotep, visszasüppedve túlságosan kényelmes székének párnái közé, míg József karjában a hajós ajándékával előtte állt. Tehát te azt gondolod, hogy az embert ne hívják mindig ugyanúgy, hanem nevének a körülményekhez kell alkalmazkodnia, az szerint mi lett belőle és minek érzi magát. Mit szólsz ehhez, mamácska? Úgy hiszem, felségemnek tetszik, amit hall, mert szeretem a meglepő nézeteket, amelyekre mindenki más, aki csak elcsépelt nézeteket ismer, száját tátja, holott az övékre is csak szájat lehet tátani, de az ásítás miatt. Magát Fáraót is már túlságosan régen hívják úgy, ahogy hívják. s neve már rég nincs összhangban azzal, ami és amink érzi magát. S ezért titkon már jó ideje foglalkozik a gondolattal, hogy új és megfelelőbb nevet vegyen föl, a régit és tévedésbe ejtőt pedig letegye. Még sohasem beszéltem veled erről a tervemről, mamácska, mert kényelmetlen lett volna négy szem közt közölni. De ennek a jövendő mondónak, Ozárszifnak jelenlétében, akit egykor szintén másként hívtak, közlöm veled, ez jó alkalom rá. Nem akarom a dolgot elhamarkodni, nem kell mindjárt holnap megtörténnie. De a közeljövőben meg kell lennie, mert ahogyan hívnak, az napról napra inkább hazugság lesz és botrány égi atyám szemében. Szégyen és soká már nem tűrhető, hogy nevem Amun, a trombitorló nevét tartalmazza, aki azt mondja, hogy magába kevelezte Réhorachtét, On urát és Egyiptom királyainak ősét, és most mint főisten trónol, és mint Amun Ré. Meg kell értened, mamácska, hogy felségemet most már nagyon sérti a róla kapott név. Ahelyett, hogy olyan nevet viselnék, amely Atonnak kedves. Mert belőle eredtem, akiben egyesül, ami volt és ami lesz.